A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervisz, földmérő és térképész iroda. Toposzervisz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója a Visit Hargita, a családbarát desztináció. Visithargita.ru.
Öt perccel múlt 4:11, jó napot kívánok, a Gyagási Levente vagyok. Mindenek előtt felhívom hallgatóink figyelmét, hogy a 106,8 MHz frekvencián sugárzó adótornyon műszaki ellenőrzés zajlik 10 órától kezdődően, ezért ezen a frekvencián délután 4 óráig nem hallható műsorunk. Aki teheti, hallgasson tehát interneten a marosvásárhelyi rádió.ro oldalon. Szíves megértésüket köszönjük. Prevenció és rekuperáció két olyan szó, amely része lett szinte mindennapi életünknek, hiszen tennünk kell nap mint nap annak érdekében, hogy megelőzzük a különböző betegségeket, és ha mégis megtörtént a baj, akkor igyekszünk mi hamarabb felépülni, visszanyerni jó egészségi állapotunkat. Megelőzés és felépülés, egészségünk visszaszerzése, ezek tehát mai témáink. Meghívottaim a Marosvásárhelyi Prokardia Alapítvány munkatársai, dr. Farkas Török Edina belgyógyász szakorvos és dr. Nagy Finna Csilla reumatológus szakorvos. Tisztelettel köszöntöm Önöket, jó napot kívánok!
Jó napot kívánunk, köszönjük a hallgatókat!
Jó napot kívánok, köszönjük a hallgatókat és a meghívást!
Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk kukac@marosvásárhelyiradio.ro. Amennyiben szeretnének bekapcsolódni a műsorba, ezeken az elérhetőségeken megtehetik. És hát kezdjük azzal, ami általában jobban fáj, vagy legalábbis hamarabb érezzük, mozgásszerveink, kezeink, lábaink, hátunk fájdalma. Miért ez a sok panasz mostanában vajon?
Hát igaziból a mozgásszervi megbetegedések a leggyakoribb egészségügyi probléma. Ezzel fordulnak a legtöbben orvoshoz, szakorvoshoz, családorvoshoz. Valószínűleg a megváltozott életmódunk miatt alakulnak ki gyakrabban ezek a betegségek. A mozgásszegény életmód miatt lehet, hogy a testsúly növekvés is hozzájárul ehhez. Igaziból én, mint a reumatológus, gyakran találkozok ilyen megbetegedésekkel, mivel hogy a reumatológus, ő a mozgásszervi megbetegedésekkel foglalkozik, olyasmivel, ami nem traumatikus eredetű. Két részre oszthatjuk azokat a megbetegedéseket, amelyek úgynevezett degeneratív elváltozások, tehát a kopásos megbetegedések, de a reumatológus nem csak a kopásos megbetegedésekkel foglalkozik, hanem az autoimmun betegségekkel is.
A reuma az tulajdonképpen ízületünknek a betegsége, vagy mi az? Mindenki, hát ha fáj a lábam, akkor biztos reumás vagyok, ez így van?
A reuma, az úgynevezett reuma, az a régi orvoslásban az a testnedveket jelenti. A köznyelvben tényleg úgy van számon véve, hogy a reuma az az ízületeknek a betegsége. Valamennyire igen, de viszont amiatt, hogy nagyon sok autoimmun betegség fordul elő, ezek az autoimmun betegségek, ezek szisztémás betegségek, tehát bármilyen szervet érinthetnek. Most itt gondolok mondjuk egy lupuszra, szklerodermára, miozitiszre, tehát ezek nem csak az ízületeket érinti, hanem más szervet is.
Ezek a betegségek, az autoimmun betegségek is gyakoribbak mostanában, mint évtizedekkel ezelőtt?
Igen, gyakoribbak, mint évtizedekkel ezelőtt. Ezek közül is, viszont még ennek ellenére, hogy gyakoribbak, ők ritka betegségek. Egy autoimmun ízületi betegség, az úgynevezett reumatoid artritis például 1-2-3% érint a populációnak, a népességnek, de ritka betegségnek számítanak. Ez a leggyakoribb, de ezen kívül a többi spondilitis, lupus, ezek aztán tényleg ritka betegségek.
Az időjárás hatással lehet ezekre a végtag fájdalmakra, hiszen mindenki azt mondja, most is elég rossz idő a Marosvásárhelyen, ez a felhős idő, amikor nem is esik, nem is süt a nap, beképzeljük magunkba, vagy valóban hatással van az ízületeinkre?
Valóban hatással van, mi ezt úgy nevezzük, hogy meteoszenszibilitás, Főképp azoknál a személyeknél fordul elő, akiknek kopásos ízületi megbetegedése van. A kopásos ízületi megbetegedést nevezzük a coxartrózist, a gonartrózist, vagy pedig a spondilózisokat, de viszont azoknál is, akiknél gyulladásos eredetű az ízületi megbetegedése, ezek az úgynevezett autoimmunreumatológiai betegségek, náluk is befolyással lehet az időjárás. Ez az időjárás miatt előálló nyomáskülönbség miatt alakul ki az ízületekben, más megnő a nyomás, és emiatt a nyomáskülönbség miatt okoz fájdalmat, a fájdalomérző rostok érzékenyebbek lesznek. Tehát tényleg megtörténhet az, hogy ha változik, ha hidegebb lesz, ha melegebb lesz, vagy hogyha a nedvesség a levegőbe változik, akkor előállhatnak a fájdalmak. Ezért például nem megoldás az, hogy valaki elköltözik melegebb, úgynevezett a melegebb országokba, mert ott is azért van időjárás változás. Lehet, hogy nem olyan gyakran, de ott is azért a fájdalom előfordulhat.
És ilyenkor mit tegyünk? Az a jó, hogyha hanyat dobjuk magunkat az ágyon, vagy ellenkezőleg, hogyha ha mozgunk,
mozgás,
azzal elhűtjük a fájdalmat,
mozgás,
ugye?
Mozgás, igen, a mozgás.
Mindenképpen. Hát a mozgás az a lelke mindennek. Farkastörök Edinától kérdezem, hogy mennyire viseli meg egyébként egészségi állapotunkat ez a gyakran változó időjárás? A szerveink, nem a mozgás szerveink, azt már tudjuk, hogy befolyásolja, de mondjuk a vérnyomásunkat, a szívműködésünket is befolyásolja?
A keringési rendszerünkre is hatással van az időjárásnak. A vérnyomás az tehát emelkedhetnek az értékek, és akár a kezelés alatt levő betegeknek is a gyógyszerelését módosítani kell a hideg évszakokban. Ezzel ellentétben nyáron, amikor az erek kitágulnak, melegebb van, akkor a vérnyomás alacsonyabb lehet, és nagyon fontos, hogy a betegek ezzel tisztában legyenek, és eszerint beszéljék meg szakorvosaikkal a kezeléseket.
És ez az ilyen gyakran változó időjárásban gyakoribbak a panaszok? Gyakrabban jönnek a páciensek?
Igen, igen. Sokkal gyakrabbak a panaszok, vannak vérnyomás kiugrások, fáradtabbak a betegek, gyakrabban panaszkodnak fejfájásra, fáradtságérzetre, alvászavarokra, ezért gyakrabban fordulnak orvoshoz ezekben a periódusokban.
És ilyenkor megint az a kérdés, hogy mit tegyünk, hogyha ha rosszul érezzük magunkat, ugye akkor ha van egy kis szédülés, az ember arra gondol, hogy milyen jó, hogy otthon van, hogy lefekszik, de az talán még rosszabbat tesz, nem? Mint hogyha kimegyünk, egy kicsit megmozgatjuk magunkat?
A testmozgás az mindig nagyon jó az érrendszeri betegségeknek, meg úgy általában az emberi testnek. Ezért is szoktuk ajánlani a betegeknek a heti 150 perc közepes erősségű testmozgást, vagy a 75 perces erős intenzitású testmozgást, amit semmiképp nem kellene kihagyni. Ezen kívül magas vérnyomás esetén is vannak olyan gyakorlatok, légzésgyakorlatok akár, és mozgások, amivel csökkenthetjük a vérnyomásunkat.
Ez a heti 150 perc, gondolom, napjára jó azért leosztani, ugye? Nem, hétfőn 150 percet sétálok, aztán annyi az, nem oldottam meg a problémát.
Hát jó lenne legalább heti 3-4-szer elosztani ezt az időt, és ezen az intenzitású mozgáson kívül azért a rendszeres gyaloglást is be kellene vezetni a mindennapjainkba.
Lehetőleg tiszta levegőben, nem a Marosvásárhelyi főtéren, ugye?
Igen, lehetőleg tiszta levegő.
Sokan mondják, hogy vannak post-covid panaszaik. Egyesek az oltásra kenik, mások nem tudjuk, hogy mire. Orvosként meg tudják ezt akár mozgásszervi, akár egyéb szervi betegségek esetén erősíteni, hogy hát a covid az rossz hatással volt ránk. Nyilván rossz hatással lehetett, ha mozgásszervi problémákra gondolunk, hiszen már nem is tudom, hosszú hónap zárva a házba, még mozogni se lehetett, bár aztán egy idő után feloldották, azért sportolni lehetett, de vannak ilyen post-covid traumák az emberekben, hogyan tapasztalják?
Főleg a COVID utáni első évben fordultak gyakrabban hozzánk betegek ilyen panaszokkal. Nagyon sok betegnél kialakult akár a kezelés, vagy hatására egy magas vércukorszint, tehát gyakrabban találkoztunk cukorbetegekkel COVID után. A vérnyomás ingadozások is nagyon jellemzőek voltak a COVID-os fertőzés után. Az oltást, ami illeti, ez vitatárgya mai napig, hogy kire hogyan hatott. Vannak szélsőséges ritka esetek, amikor rossz hatása volt az oltásnak, de nem tudhatjuk, hogy abban az esetben, hogyha a betegséget kapta volna el, nem lett volna egy még súlyosabb válasz a vírusra a szervezet részéről. Ugyanakkor nagyon-nagyon gyakori az, hogy COVID után a betegek azt mondják, hogy hónapokig, vagy akár évekig csökkent
a szaglásuk.
Tehát van olyan beteg, hogy pár hónap után visszatért egy bizonyos fokig, de vannak betegeink, akik hosszú távú szaglás csökkenésre panaszkodnak. Látászavarok is jelentek meg. De szerintem van egy olyan része is az egésznek, hogy valamilyen szinten a betegek jobban figyelnek magukra, és hamarabb észreveszik a jeleket, a betegségeket, és ezért is fordulnak orvoshoz, és próbálják valamire ráfogni.
Igen, illetve ezek gondolom, hogy leginkább pszichés alapon alakulhattak ki, nem? Nem feltétlenül valami szervi probléma miatt.
Mindenki van egy pszichés komponense, mert nagyon nehéz volt az a bezártság periódus. Pszichésen nagyon nehezen viselték azok, akik főleg egyedül voltak, és nem volt, aki látogassa őket. És sokkal jobban aggódtak az idős betegek, akiknek krónikus betegségeik voltak, mert nem tudták, hogy abban az esetben, hogyha megbetegszenek, túlélik-e ezt a vírust, és milyen maradandó károsulások lesznek ennek következtében.
A reumatológus mit tapasztalt COVID után?
Hát a COVID időszak az tényleg egy nagyon nehéz időszak volt mindenkinek a szempontjából, minden szempontból. COVID után, ami előfordult, meg előfordulhatott, gyakran, legalábbis a reumatológus szempontjából, gyakrabban olyan immunrendszer felborulást okozott, meg olyan válaszokat az immunrendszerbe, ami után gyakrabban alakulhattak ki autoimmun megbetegedések. Mivel hogy az autoimmun betegségek, a kopásos megbetegedéseknél tudjuk, hogy mi a fontos, hogy mit kell kerülni, a túlsúlyt, a mozgás legyen az emberek életébe, de viszont az autoimmun betegségeket pontosan nem tudjuk, hogy mi okozza. Egyrészt van genetikai komponensei is, másrészt pedig fertőzések, meg személyes válasza annak az illetőnek. De a fertőzések itt fontos szerepet játszanak, mivel hogy az immunrendszer utána egy fertőző ágens után ágensnek nevezzük, tehát például egy vírusos fertőzés után, az immunrendszer utána átborul az egyensúlya, és akár a saját szervezetét, tehát a saját sejtjeit megtámadhatja. Emiatt a COVID olyan immunrendszer elváltozásokat okozott, ami után gyakrabban alakulhatnak ki akár autoimmun betegségek, de inkább furcsa tünetek, meg furcsa autoimmun tünetek akár. Az oltás után én, amikor egy páciens azzal jön be a rendelőbe, hogy az oltás óta jobban fáj a hátam, én ezeket nem szoktam oltás utáni tünetnek tulajdonítani. Az egy teljesen más történet, így ahogy mondta Edina doktornő is, hogy azok valószínűleg jobban figyel arra a tünetre, de nem, én nem tekintem ezt oltás miatt kialakult panasznak például.
A betegségek megelőzése és felépülés, egészségünk visszaszerzése, ezek mai témáink. Meghívottaim a Marosvásárhelyi Prokardia Alapítvány munkatársai, dr. Farkas Török Edina belgyógyász szakorvos és dr. Nagy Finna Csilla reumatológus szakorvos. Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk kukac@marosvasarhelyiradio.ro. Amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Beszéltünk itt a különböző kopásokról. Mennyire fontos a jó cipő használata, amennyiben mozgunk?
Igen, ez egy jó kérdés. Akkor, amikor kopásos betegségekről beszélünk, az a leggyakrabban a kezeken, a kézizületeken fordul elő, megvan, hogy melyik izületeken, de a következő állomása a kopásos megbetegedéseknek a csípő meg a tért kopás. Ebből a szempontból viszont fontos, hogy amikor valaki tért kopással vagy csípő kopással, de a leggyakoribb az a tért kopással orvoshoz fordul, családorvoshoz, ortopédhez, reumatológushoz, fizioterápiás szakorvoshoz, akkor meg legyen mindig nézve a láb. A láb az azt jelenti, hogy a talpa, meg az egész lábnak a statikája, az egész lábnak a tengelye. Ilyen szempontból, hogyha valakinek bokasüllyedése van, például lúdtalpa van, akkor ezt hamarabb kell kezelni azt, hogy ne alakuljon ki a tért kopás például. Ilyen szempontból akkor mindig fontos, hogy ezeket átnézzük, és szükség esetén olyan lábbelit ajánljunk, ami segíti azt, hogy javuljanak a talp bukatünetei, és megelőzzük másodlagosan a kopásos megbetegedéseket.
Egy hallgató írja SMS-ben, jó napot kívánok, ismert, hogy a túlsúly, a mozgásszegény életmód, de a túlzásba vitt helytelenül kivitelezett sportolás vagy genetikai hajlam mind-mind hozzájárulnak az ízületi betegségek kialakulásához. Kérdésem, hogy manapság a nagyon divatos és drága kollagén készítmények kúraszerű fogyasztása valóban alternatív gyógyító hatású, vagy csak egyszerű marketing fogás? Köszönöm, Ilona írja.
Ezek a kollagén termékek, ezek az úgynevezett porcpótló kezelések, ebbe tartoznak a kollagén mellett a glukózamin, a kondroitin szulfát is. Ezeknek tudományos alapjuk nehezen van, igaziból félreértéses a kutatásoknak az eredményei. Egyes tanulmányok szerint javasolt, mivel hogy fájdalomcsökkentő hatásuk van, más szempontból viszont táplálja a porcot. Mi azt szoktuk mondani, hogy abban az esetben, amikor a mozgás, a normális testsúly elegendően, meg a tüneti kezelés, akár fájdalomcsillapító, gyulladáscsökkentő, amikor szükséges, elegendő a kezelésre, akkor megfontolandó, hogy szükséges-e ilyen porc elősegítő kezelés. Nem fogja pótolni sem a porcot, nem fogja helyrehozni azokat a kopásos tüneteket, de viszont a fájdalomcsökkentésben, meg a mobilitás segítésben hatása lehet. Még egyszer hangsúlyozom, hogy a kutatások 50-50% az eredmény, tehát egyesek szerint jó hatással van, mások szerint viszont placebo akár, de viszont amikor a napi életben nincs más megoldásunk, akkor szoktuk használni, és általában azért sok páciensnek használni szokott. Úgyhogy én személy szerint én mindig ajánlom, amikor olyan fázisban van egy bizonyos páciens, hogy szüksége van rá, akkor igen, szoktam ajánlani, mert ártani nem árt.
De mindenképpen orvosi ajánlat szükséges, vagy jó.
Hát ezek étrendkiegészítők, úgyhogy ezt meg lehet venni orvosi előírás nélkül is, de azért jó kikérni az orvosi véleményt, mivel hogy akár sok gyógyszerrel, más gyógyszerrel kölcsönhatásba léphet olyan gyógyszerekkel, amiket szed, mondjuk vérhigítókkal például, úgyhogy ezt előtte azért jó lenne megkérdezni az orvost.
Egy hallgató van a telefononalban. Halló, jó napot kívánunk!
Halló, jó napot kívánok, Jolán vagyok. Üdvözlöm a meghívottakot, és szeretném a telgyógyász doktornőtől megkérdezni, hogy mikor elős amúgy vérnyomásos beteg vagyok, kezelésem van, és például a múlt héten nagyon éjszakára, nagyon csúnyán 230-ra ment a vérnyomás. Persze hitelen a sürgősségi, és az volna a kérdésem, hogy ha tényleg rendszeres gyógyszerkezelésen vagyok, mi okozhatta ezt, és hogy mi tovább?
Igen, köszönjük a kérdést, doktornő.
Ez egy nagyon jó kérdés, és nagyon gyakori kérdés a betegek részéről. Ezért szoktuk azt ajánlani, hogy nagyon-nagyon fontos a rendszeres vérnyomás mérése és lejegyzése egy naplóban, és azon betegek részére, akik magas vérnyomásosak, évente egyszer vagy kétszeri kardiológiai vagy belgyógyászati vizsgálatkontroll ajánlott. Nem tudom, hogy ön mikor volt utoljára kardiológiai vizsgálaton, és mikor volt utoljára átnézve a vérnyomásos kezelés. Most ez a magas vérnyomás akár időjárás változás miatt is lehet, vagy stressz által kiváltott vérnyomás kiugrás. Általában a szakorvosok az ilyen betegeknek kiszokták írni, hogy melyik az a gyógyszer, amelyiket hirtelen kiugró vérnyomás esetén használhatják, hogyan használják, és hogyan ellenőrizzék a vérnyomás csökkenését. Abban az esetben, hogyha ezeket a lépéseket követtük, és mégsem csökken a vérnyomás, mindenképp sürgősségi ellátásra lesz szükségünk, és biztos vagyok abban is, hogy a sürgősségi orvosok önnek is ajánlották, hogy keresse fel kezelőorvosát, és beszélje meg vele egy alapos vizsgálat után, hogy mi okozhatta ezt, és hogy milyen lépéseket tehet, hogy ez ne történjen meg még egyszer.
Egyébként jellemző az, hogy éjszaka, mondjuk alvás közben felugrik a vérnyomás? Hát nyilván, hogyha az ember stresszes időszakban van, meg ilyen esetekben, de normális körülmények között alvás közben ez nem lenne jellemző.
Normális körülmények között éjszaka alacsonyabb a vérnyomásunk, viszont vannak olyan betegek, akiknek éjszaka ugrik ki a vérnyomása. Ezt úgy szoktuk leellenőrizni, hogy 24 órás vérnyomásmérőkészüléket helyezünk fel a betegre, és megfigyeljük a napi ciklusát a vérnyomás ingadozásnak, és e szerint adjuk a kezelést, e szerint adagoljuk, hogy délelőtt, délután vagy este kell a vérnyomás csökkentőt bevegye, és milyen hatása legyen, hány órát csökkentse a vérnyomást.
Igen, szóljunk a szülőkhöz, nagyszülőkhöz is. Mit tehetünk mi felnőttek gyermekünk egészségéért, hiszen itt már el is hangzott, hogy egyre több a túlsúlyos gyerek, mozgásszegény életmód, nem túl egészséges táplálkozás. Mi szülők ezt hogyan befolyásolhatjuk?
Édesanyaként mondom, hogy ez számomra is egy nagyon fontos kérdés és egy mindennapi harc. Egy rohanó világban élünk, és egyre nehezebb eleget mozogni, egyre nehezebb friss levegőt szívni, és kint lenni a természetben. Nagyon fontos, hogy beiktassuk a heti, napi rutinunkba azt, hogy legalább naponta egyszer egy órát, hogyha lehetséges, a gyereket kivigyük. Ezúttal azt a tévhitet is lelőném, hogy betegség esetén a gyereket bent tartjuk, és nem visszük ki. Ezt COVID alatt is, hogyha már beszéltünk róla, tapasztaltuk, hogy a légzésgyakorlatok, a friss levegő nagyon jót tettek a betegeknek. Ami az étkezést illeti, fontos lenne az, hogy napi 4-5 alkalommal zöldséggyümölcsöt fogyasszanak, minél kevesebb feldolgozott ételt, gyors étkezdeiből származó ételt, zsíros ételt tegyünk az asztalra, amennyiben ez lehetséges. Nem mondom azt, hogy egyáltalán nem szabad édességet tegyenek, vagy egyáltalán nem mehetnek például a McDonald'sba, mert havonta egyszer ez igenis megengedett, de ne legyen napi szinten az, hogy minden nap édességet eszünk, minden nap sült dolgokat eszünk, hanem próbáljunk valamilyen szinten egyensúlyra törekedni.
Ezek a bizonyos, én csak mókus vizeknek nevezem, édesített üdítők, ezek mennyire lehetnek ártalmasak gyerekeknek? Nagyon ízletes, nagyon kérik, nagyon szeretik, de milyen hatásai lehetnek hosszú távon? A gyakori fogyasztásnak nyilván.
Nagyon rossz hatással van, mivel egyre több a gyerekek körében is a cukorbetegség és a metabolikus betegségek kialakulása. amikor édesített italokat, de akár gyümölcsleveket iszunk, mivel nincsen a rost benne, nagyon hirtelen felszívódik, sok cukorhoz jut a szervezetünk, hirtelen felugrik a vércukorszintünk, ennek következtében a szervezet válaszol, kiugrik az inzulinszint, ami gyorsan leviszi a cukorszintet, a gyerek sokkal hamarabb megéhezik, hajlamosít arra, hogy minél többet és többet igyon, és hosszú távon akár egy metabolikus betegséghez, inzulinrezisztenciához és utolsó sorban cukorbetegséghez vezethet ezeknek fogyasztása. Inkább sima vizet, akár időnként ásványvizet igyanak, és amennyiben lehet akár szőrpöket, de édesítőszer nélküliek legyenek.
Igen, és lehetőleg a gyümölcsöt egyik meg nyersen, nem kell feltétlenül levet facsarni belőlük.
Nem, amennyiben lehet, rágjanak, mert a szánknak és a fogainknak, az állkamcsuknak is nagyon fontos, hogy rágcsáljanak a gyerekek, és ne csak szürcsöljenek.
És ne daraboljuk fel nekik mini apróbra, hogy szegénykene, hogy már kelljen harapjon egy répát vagy egy almát. Egy újabb hallgatót köszöntök, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! A vérnyomással kapcsolatosan van egy kérdésem. Velem történt meg vasárnap, nagyon-nagyon szédültem, mikor megmértem a vérnyomásomat, 70-50-nel volt. Nagyon megijedtem, csináltam egy erős kávét, vagy két agazot is megittem, rájuk közelállva megint megmérem, 90-50-nel. De felment 118-ra a muzsikon. Mi a teendő ilyen esetben? Mit kell csinálni? Mert a magas vérnyomásnak van kezelése, azt mondják az alacsonynak, nincsen. Akkor mit csináljak? Mit kell csinálni ilyenkor?
Igen, köszönjük szépen. Valóban így van, hogy az alacsony vérnyomásnak nincs kezelése? A kávé a kezelése? Vagy...
A kávé per pillanat lehet, hogy segít, viszont inkább magas pulzushoz vezet, ami amúgy is egy reakció az alacsony vérnyomásra. A fontosabb lenne az, hogy vizet fogyasszunk, és sokat vigyünk be a szervezetbe, mert azt a vizet valami meg is kell kösse. Nagyon jó megoldás ebben az esetben a rehidratáló sók használata, vagy akár egy sós ropi megevése és ugye fokozatos vízfogyasztás, és igen, ebben az esetben is torna gyakorlatok is segíthetnek abban, hogy a vérnyomást egy picikét felemeljük. Hogyha ez gyakran fordul elő, akkor orvoshoz kell fordulni, mert különböző okai lehetnek, van ennek is kezelése, de csak is szakorvos írhatja ki egy nagyon alapos kivizsgálás után.
Hosszú távon milyen következményei lehetnek az alacsony vérnyomásnak? Öregkorban, ugye Alzheimer?
Öregkorban előfordulhat, főleg nyáron a hirtelen vérnyomás leesés, ilyenkor a beteg szédülhet akár, és könnyebben eleshet és megütheti magát. Ennek következtében törések és komolyabb fejsérülések is kialakulhatnak. Ezért is fontos az, hogy akár legalább családorvosunkkal beszéljünk erről, hogy étkezés és életmódváltással próbáljunk javítani rajta.
Egy újabb hallgatót köszöntök, jó napot kívánok!
Halló, jó napot kívánok, Klára vagyok. Szeretném megkérdezni, hogy mi lehet az oka, én rendszeresen mérem a vérnyomásomat, és amikor a légnyomás lemegy, többször megtörténik, hogy a vérnyomásom is lecsökkent. Hát logikailag ez nem magyarázható.
Hát a légnyomás változás...
Köszönöm, meghallgatok.
Viszont hallásra. A légnyomás változás mindenképpen, hiszen mondták, hogy hatással van a vérnyomásra. Aztán, hogy most csökken vagy nő, én ezt nem tudom.
Mármint
a légnyomásra vonatkozó.
Személyre szabott is lehet ez a válasz. Tehát mindenképpen ebben az esetben fel kell keresni a szakorvost, és ki kell vizsgálni, hogy ennek mi a pontos oka. Mert így nem szeretnék találgatni ezzel kapcsolatban.
Melyik? Hát nyilván nem válogathatunk, de belgyógyászok, kardiológusok nem is tudom, minek örülnek jobban ezt, de ez nem jó ez a kérdés, hogy minek örülnek. Tehát az alacsony vérnyomás vagy a magas vérnyomás az, ami rosszabb a páciensnek?
Véleményem szerint mind a kettő lehet rossz, az a lényeg, hogy ne legyenek extrém értékek. A magas vérnyomás sokkal gyakoribb, a betegek nem szokták komolyan venni, sokszor nagyon sokáig halasztják a kezelés elkezdését, vagy későre tudatosul bennük az, hogy igenis egy, a vérnyomás értékünk az 130-140/80-90 max, ami lehet, mert még mindig van egy olyan hiedelem, hogy a korral, ahogy haladunk előre, a vérnyomás értékünk felső határa is nő. Szerintem fontos lenne az, hogy rendszeresen legyen megmérve a vérnyomás, főleg abban az esetben, ahol a családban szívérendszeri problémák voltak, és tényleg tudatosuljon bennünk az, hogy inkább időben orvoshoz fordulni és megoldani a problémákat, mint a struc politikát alkalmazni, hogy a fejünket a földbe dugjuk és várjuk, hogy hát ha elmúlik.
Igen, Nagy Finna doktornőtől kérdezem, hogy melyek a legfontosabb kockázati tényezők gyerekkorban a mozgásszervi problémák kialakulásának tekintetében? A mozgáshiány nyilván, de...
A reumatológusok, felnőtt reumatológus vagyok, én gyerekekkel nem foglalkozom. Ahhoz, hogy valaki gyerekekkel is foglalkozzon, ahhoz két szakosodásra kell legyen, a reumatológia meg a gyerekgyógyászat. Viszont a kérdésre visszatérve, tehát én felnőtt reumatológusokkal foglalkozok, gyerekkorban amit tehetünk, az egyrészt persze a helyes a testmozgás, de viszont maga a helyes testtartás megtartása. Figyelni kell a gyereknél például, hogy a bokája rendben legyen, a talpa rendben legyen, meg ne legyen bokasüllyedése, lúdtalpa, megfelelő tengelyekben legyen a lába. A más szempontból pedig, hogyha ezen látunk eltérést, akkor szakemberhez kell fordulni, aki gyerekekkel foglalkozik. Az izületeknek is megvan a normál tartománya a mozgásra, hogyha valaki úgynevezett hiperlaxitásba, tehát az izületek túl mozgékonyok, túl rugalmasak, emiatt is gyakrabban előfordulhatnak, hogy az izületeknek a mozgás minősége másképp alakul, és másodlagosan utána izületi problémák, mozgásszervi problémák alakulhatnak ki. A következő szempont pedig a hát lenne, hogyha a hátról beszélünk, a derékről, hátról, meg a nyaki tájékról, mivel hogy a gyerekek sokat ülnek iskolában, utána pedig akár ameddig a házi feladataikat elvégzik, hogyha pedig számítógépeznek, játszanak.
Hogyha autóval visszük haza őket az iskolából, ha az is egy óra sok esetben, meg stb.
Igen, tehát ilyenkor a hát egészségére is fontos figyelni, hogy egyenesen üljön egyenes háttal, ha pedig észreveszünk jeleket, hogy hátgerincferdülés alakul ki, mondjuk a vállak nincsenek egy szinten, vagy a lapockák, egyik lapocka akár jobban kiemelkedik, mint a másik, akkor ennek lépni kell minél hamarabb, és igen, ez a fontos, hogy a tünetekre odafigyeljünk, hogy hamarabb megelőzhessük akár egy mozgásszervi megbetegedést is, de nem csak mozgásszervi, bármilyen akár belgyógyászati vagy más megbetegedést is, és erre nagyon fontos használni a mi orvosi ellátásunkban, a családorvosi rendszer, a szűrőprogramok, ezek jól ki vannak alakítva, úgyhogy...
Ezek a bizonyos segédeszközök, korszettek, magyarul nem is tudom, hogy nevezik őket, ezek segíthetnek, amennyiben van egy... elváltozás mondjuk háton, gerincen?
Igen, ezt ajánlani szoktuk. Ezeket fokozatosan kell elkezdeni használni, és megvan, hogy mennyi időn keresztül szoktuk használni. Ezeket szintén azok az orvosok szokták ajánlani, akik mozgásszervi megbetegedésekkel foglalkoznak. Többféle javallatai lehetnek, akár egy csontritkulás miatt kialakult, csigolya összeroppanás miatt, olyankor akkor feltétlenül fontos, hogy az használva legyen, ki legyen írva, de viszont ami tartásjavító céllal használva van, azt fokozatosan kell elkezdeni használni, meg megvan, hogy hány órán keresztül lehet egy napon belül használni, mivel hogyha túl sokat van használva ez az úgynevezett ortézis, akkor kialakulhat az, hogy az izmok úgynevezett atrofizálódnak, tehát hogy az izmok elsorvadnak, és akkor a mi legfontosabb célunk az lenne, hogy az izmokat erősítsük, hogy a testtartás javuljon. Tehát hosszú távon az lenne a legfontosabb, hogy tornáztatva legyen az a páciens, meg helyes tornát tanuljon meg, gyógytornát akár, ez olyan centrumokban, ahol jó rehabilitációs eszközök meg ki vannak alakítva, ott azért jól el lehet ezt sajátítani.
De egy hallgató még ír két kérdést, egy gyógyszerről is ír, egy kollagén készítmény, amiről már elmondta a doktornő véleményét, én a gyógyszer nevét most nem mondhatom, tehát lehet használni, de meggondolandó, és Farkas doktornőhöz a belgyógyászaton csinálnak-e ekográfot küldő papírral, ez a másik kérdés a hallgatónak.
Nálunk a Prokardiánál igen, a küldőpapírral lehet ultrahangot elvégezni a támogatás keretén belül. Ezt minden rendelő külön meghatározza, hogy ez lehetséges vagy sem.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója a Visit Hargita, a családbarát desztináció. visithargita.ro.
Mai műsorunkban ennyi fért, meghívottaim a Marosvásárhelyi Prokardi Alapítvány munkatársai, dr. Farkas Török Edina belgyógyász szakorvos és dr. Nagy Finna Csilla reumatológus szakorvos voltak. Én köszönöm szépen, hogy válaszoltak a kérdésekre.
Köszönjük szépen a meghívást.
Köszönjük szépen.